Reklámot hallottak. A hely. A műsorvezető Bak Anita.
Egy héttel ezelőtt kezdtük bejárni Budapesten az Óbudai Múzeumban a helyi hajógyár történetét bemutató kiállítást, és persze nem jutottunk a végére. Folytatjuk. Két filmhíradós felvétel szól először, az első 1956. februárjában, a második 1957. augusztusában készült.
Teljes szélességben befagyott a Duna. Az óbudai hajógyár öblében állandóan töri az újra és újra egyé fagyó jeget a tavasz jégtörő. A 23 fokos hidegben is dolgoztak itt a hajóácsok. Február 11-én a hősi munka eredményeként vízre bocsátották az idei második folyami személyhajó vázát.
Elkészült az 50. személyszállító hajó az óbudai hajógyárban. Vízre bocsátás előtt gondosan aláverik az ékeket. A hagyományos pezsgős üveg. Keresztelő után elvágják a tartóköteleket, és simán vízre ereszkedik a hatalmas hajótest.
A gyár anatómiája az Óbudai Hajógyárunk története című kiállításon belül. Ez a részleg, tehát még egyszer a gyár, mint látványosság, ez egy frissítés. A kiállítás gyárábrázolásokat sorakoztat, és aki segít áttekinteni ezt a részleget, Zalka Hanna Barbara, aki dizájnelemző kurátor. Aki dizájnelemző, az hol végez?
A Moholy Nagy Művészeti Egyetemen. Hát én alapvetően egyébként a gyárábrázolásokkal foglalkoztam a szakdolgozatomban, amit momén írtam ugyanúgy BN, ekkora az 1850-től 1914-ig terjedő időszakot vizsgáltam, a magyarországi gyárábrázolásokat és ipari létesítmények ábrázolását.
És Óbuda meg a hajógyár ott is fókuszba került már?
Igen, arra jutottam, hogy valójában a legtöbb ábrázolás a korszakban az az óbudai hajógyárról készült.
Minek köszönhető ez vajon?
Alapvetően én azt is gondolom, hogy mivel ez egy első olyan gyár volt, ahol ténylegesen úgy zajlott a termelés, hogy az már kiemelkedő volt, ez is egy ilyen nagy nemzeti büszkeségnek volt a része, hogy végre van mit megmutatnunk. És az meg, hogy egy ilyen esztétikusabb környezetbe helyezkedik el, fákkal, ugye víz, van egy ilyen romantikája az egésznek, azért ez is hozzájutott ahhoz, hogy ezt ennyiszer megörökítették.
De hát mégiscsak iparról van szó.
Ugye egyrészt az, hogy amit említettem, hogy így lehet végre mit megmutatni, vagy ennek az ilyen egésznek egy ilyen modernitáshoz való viszonynak a kérdése is nagyon bejön itt. Egyrészt ugye az is elmondható, hogy alapvetően a művészek nem ábrázolták a modern nagyvárost. Ugye általában inkább a vidéket ábrázolták, mint a nemzeti szellemnek így a megtestesülése, és ugye mint a modern város, és annak a része ugye a gyár, hiszen ugye a nagyvárosokban volt ugye a gyáripar, Budapestre koncentrálódott, ezért ugye annak a része a látképének. Hogyha megnézzünk például vedúta képeket Budapestről, akkor azért feltűnnek, hogy a gyárkémények már a századfordulónál.
Regős István Óbuda című képe 2017-ből itt van ezen a tárlaton. A Munkácsy díjas festővel és képzőművésszel a szerkesztő Pálfi Balázs beszélgetett.
Regős István csodálkozott, amikor kiderült, hogy ebből a kiállításból ide akarják akasztani a képét.
Nem csodálkoztam, örültem neki.
Pedig nem is egy fiatal darab. Mit lehet tudni erről? Hogy a téma adta magát, vagy a kép, ami alapján készült, mondja a laikus, de közben tudja, hogy ez nem így van, hogy lát az ember egy érdekes metszetet, és azt mondja, hogy hoppá, én ebből csinálok egy egészen másfajta képet.
Hát több irányból jönnek az inspirációk, de az alapja ennek a munkának az, hogy az én munkásságomban van egy olyan rész, amit úgy apostrofálhatnék, hogy történelmi változás. Városképek, parafrázisok. Na most a múzeum akkori igazgatója Népesi Noémi ezekből a képekből látott meg egyet-kettőt, és tulajdonképpen csak annyit mondott, hogy ú, de jó lenne valami ilyesmi, ami Óbudával foglalkozik. És akkor én ezt úgy eltettem, elraktároztam. Na és akkor volt egy pont, amikor elkezdtem kutakodni hajógyári fotók, metszetek után, és akkor találtam meg ezt a bizonyos, ott az eredeti, az én képem alatt, és annak egy feldolgozását festettem meg.
Miért érdekes egy hajógyár? Tehát, hogy a téma volt az, vagy a kép volt az, ami beindította?
Nagyon érdekes, hát minden ilyen gyár, minden ilyen üzem. A bátyám az újpesti hajógyárba dolgozott, és én ott többször megfordultam. Tehát ami ott történik, az feltétlen izgalmas több szempontból is. de ennek a metszetnek a kétsíkúsága, tehát hogy egybe látom a műhely belsejét, és látok valamit a külvilágból, az mindenképpen izgatott engem, és nagyon jó lehetőséget adott, ez a jobboldali rész az, hogy kilátok a műhelyből, hogy ott megjelenítsek egy jelenkori óbudai toronyházat, ugye, ami lett a régi Óbudáról.
És magát a kastélyt.
És magát a Zicsi kastélyt is, mert az is egy annyira szép motívum. És akkor így összejött, összeállt, és így lett ebből egy ilyen fúziós kép. Még egy dolog, ami izgatott nagyon, hogy egy műhelyben általában őrületes nagy rumli van, rendetlenség. Legalábbis úgy néz ki, de azért a jó szakember az még a rendetlenségben is mindent megtalál a rumlinak látszó munkahelyén is, és én ezt kicsit képileg próbáltam itt a műhely részen, a bal oldalon, ezt valahogy próbáltam megjeleníteni, tehát olyan rend van a műhelyben, nem? Tehát ott bal oldalon.
Igen.
Tehát egy egész egyszerű formák, kubusok, hengerek, kiukasztott lemezek, de az is négyzetben a kör. Tehát én nagyon leredukáltam és nagyon leegyszerűsítettem azt az eredeti metszetet. Én ezt így szeretem csinálni. Még egy szó, ami így eszembe jutott magammal kapcsolatban, hogy én igazából szintetizáló képzőművész vagyok. Tehát ez is egy ilyen szintetikus kép. Sok mindenből adódik össze a kép teljes szerkezete, és hát ennek része, ahogy az előbb mondtuk, az Zicsi kastély, a lakótelep, és akkor bal oldalt ez a tiszta műhely. Rend van a műhelyben.
De már nincs hajógyár.
Hát sajnos nincs.
Hiányolja?
Engem nagyon érdekelne mai napig is, de hát nyilván ennek gazdasági okai vannak.
A Gyár mint látványosság című kiállítás részben Zalka Hanna Barbarával, dizájnelemzővel, kurátorral folytatjuk a sétánkat. Egy Telepi Károly kép előtt szakad belém a szó.
Ahogy korábban is említettem, ugye nagyon ritkán ábrázoltak ugye festészetben, a 19. században gyárakat, és ezért is nagyon különleges ez a kép, hiszen Telepi Károly, a magyar romantikus tájképfestészet kiemelkedő alakja megfestette az óbudai hajógyárat, és több képet is ismerünk, sajnos ezeknek így a pontos ilyen tulajdoni viszonyai nem ismeretesek, ezért csak sajnos reprodukciókat tudtunk kiállítani.
Haladjunk tovább. Gregus János rajz következik, és azonosítatlan szerzőktől is szép számmal jó néhány fametszet.
Itt alapvetően a gyárábrázolások a nyomtatott sajtóban jelentek meg. A képes sajtó egy hatalmas újítás volt ugye a 19. század közepén, hiszen ami eddig csak írott formában fogalmazódott meg, az most már képi formát is öltetett.
Madártávlatban is, meg hát aztán leszállunk a földre, és a gyár különböző szegleteit látjuk újra és újra. Ez itt a gyárkapu lehetett? Emberek is szekérrel, kis csónakokban, talán munkások, talán nézelődők lehetnek? Igen, és játszó gyerekek.
Itt alapvetően így a tájképfestészetből ismeretes alakokat is láthatunk, ugye, akik így nézelődnek, a vízparton ülnek, szekeres kocsi, pipázó úr.
Vajon ez valóságos volt? Lehettek ilyen nézelődők a hajógyár közelében? Mit gondol?
Voltak látogatók, erről is rengeteg írásos dokumentum van a különböző folyóiratokban, hogy látogatók érkeztek a hajógyárba, akik ugye kifejezetten így erre voltak kíváncsiak, hogy működik ez a gyár. Ebből is látszódik, hogy mennyire fontos volt ez, hiszen konkrétan kirándulásokat szerveztek a hajógyárba.
Ha jól nézem a dátumokat, van itt annál sokkal korábbi, ez egészen korai időszakból, 1849-ből, hát ez az indulás után körülbelül 14-15 évvel volt.
Így van, ez a német folyóiratokban is szereplő képeket is kiállítottunk. Ezért is érdekes az, hogy itt az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című kiadványsorozatból is hoztunk képeket. Ugye ez alapvetően Rudolf trónörökös kezdeményezésre indult ez a kiadványsorozat, melynek az volt a célja, hogy megmutassa azt a monarchia lakói és a külvilág számára, hogy hogyan akarja magát így képviselni az ország. És ebben is van egy külön fejezet, ami foglalkozik Budapestnek és Magyarországnak a gyáriparával. Itt is kettő óbudai hajógyár ábrázolást láthatunk, amiket Rauscher Lajos készített, és Morelli Gusztáv, a korszak neves fametszője sokszorosított.
Ez egy jó játék gyerekeknek, a különbségkeresés. Hanna segít?
Hát itt alapvetően mondjuk ilyen kisebb dolgokat tehát így észrevenni. Az egész kiállításban azért sok ismétlődés lehet észrevenni, hogy az ilyen folyamatos ábrázolásoknál ott azért szerették egymást másolni az alkotók. Szóval azért, hogyha így megnézzük így a hajógyárnak a pozícionálását és az elhelyezését a képnek, ugye nyilván ez egy ilyen képszervező módszer is, hogy most mit hogyan teszünk, és hova teszünk még egy plusz madarat, egy hajót, de mégiscsak azért lehet észrevenni egy hasonlóságokat a kiállításban. És nem csak itt a gyármint látványosság részen szerepelnek ugye ábrázolások a hajógyáról, hanem a nagy egységben is, és ott is lehet észrevenni különböző hasonlóságokat.
Térképsorozat Budáról és Pestről. Pest térképe Buda és Pest szabad királyi városainak tájleírása címmel. 1837-ből egy színezett litográfiát is találunk ezen a kiállítás részen, a középpontjában a hajógyárral.
Ennek itt az az érdekessége, hogy alapvetően ugye Carl Vázquez készített egy térképsorozatot Budáról és Pestről az 1830-as évek végén, és a Magyar Nemzeti Múzeumban van egy olyan térkép, aminek valaki a közepére az óbudai hajógyár ábrázolását ragasztotta a Pest térképe helyére. És ugye ez az ábrázolás, ez a térképnek az a különlegessége, hogy ugye a szegélyen az ilyen meghatározó épületek találhatóak, ugye az adott városrészről, és valaki úgy érezte, hogy a látványosság az ilyen látnivalók sorába kell emelni a hajógyárat, ezért ráragasztotta erre a képre, ami alapvetően egyébként Pest térképe.
Eltulajdonították a pestiek az óbudai hajógyárat.
Így is lehet mondani.
Teret váltunk, no és persze egy kicsit a történelmi időt is megbolondítjuk. Ebben a segítségünkre lesz ez az 1955-ös filmhíradós felvétel.
A felszabadulási versenyben kiváló eredményt értek el. Különösen jó munkát végzett Főcsantal Ács brigádja és Erik Gyula mázoló brigádja. Az új 550 tonnás exporthajónak nagy szerepe volt a felszabadulási serleg elnyerésében.
Az első Dunai Gőzhajózási Társaság történetét követjük egy kiállító térben. Kalandos ez a történetkövetés, mert sok aspektus adja magát, hogy követhetjük a Duna történetét, a szabályozás történetét, követhetjük a hajózás történetét, hogy éppen mikor milyen kihívásokkal szembesültek azok, akik hajót építettek, vagy mikor éppen milyen modellre, milyen hajóra volt szükség. Modelleket látunk, ráadásul eredeti modelleket. Tinku Szatmári Balázs, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum muzeológusa fog minket vezetni a térben. Mondja ön, hajókedvelő ember, és nem sikerült ezt kinőni egy gyerekkora óta, hogy mondjuk a modellek iránt is rajong, vagy úgy általában a közlekedésért rajong?
Általában a közlekedésért rajongok, de nekem szívügyem a hajózás, ezt mindenki tudja rólam. Tulajdonképpen a múzeumban is így kerültem.
Ön jött kívülről, és csatlakozott ennek a kiállításnak a megrendezéséhez.
Így igaz. Nekünk a közlekedési múzeumban jelenleg nagyon nagy problémát okoz, hogy hogyan tudunk megjelenni új kiállításokkal, helyszínekkel, és a hajózási gyűjtemény az pedig egy különösen látványos, jól bemutatható, rengeteg hálás témát felvonultatni képes témakör, és hát ennek megfelelően kaptam egy felkérést, hogy ha már ez a kiállítás létrejön, az itt lévő kis termet én be tudom rendezni azon tartalmakkal és tárgyakkal, amelyeket ismerek.
Két kisebb térről van szó, ez egyik a 19., a másik a 20. századot próbálja felölelni. Na most, a modellek, amiket látok itt, azok tényleg eredetiek?
Igen, a nagyon nagy részük gyári modell, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az óbudai és egyébként az újpesti és más hajógyárakban is az volt a szokás, hogy az elkészült hajókról legyenek azok egyedi építésűek vagy típusmodellek, készítettek a gyár modell készítői egy-egy hajómodellt. Ebből egy példányt kapott a megrendelő, egy példány pedig visszamaradt a gyárban. Na most az óbudai hajógyárnak a rendszerváltozás utáni bedőlése után ennek a tárgyállománynak egy jelentős része, beleértve a hajómodelleket is, a közlekedési múzeumnak a gyűjteményébe ment át.
Melyik a legkorábbi modell? Az 1845-ös DDSG Bátor néven.
Igen, ha úgy nézzük, hogy legrégebbi hajóegységet ábrázoló modell, akkor az valószínűleg tényleg a DDSG Bátor lesz, ahogy körbenézek, és igen, a bátor, a bátorság, közbátorság fogalmat rejti magában, tehát azt a kereskedelmi szellemet, azt a beruházási, alkotási szellemet kell beleérteni, amit a reformkorban Széchenyi promotált és testesített meg, tehát, hogy legyenek infrastrukturális beruházások, fejlődjön az ország kereskedelme, gyáripara, hitelrendszere, és ennek a részeként a közbátorság fogalma kapott egy ilyen megtisztelő figyelmet az első Dunagőzhajózási Társaság részéről. Ne felejtsük el, hogy ekkoriban Magyarország egy ilyen nagyon furcsa német-magyar kétnyelvű közeg volt, és ez a Dunai Gőzhajózás hajóegységeknek a neveiben is tetten érhető. Tehát az első gőzhajó Franz der Erste német nyelvű alakot jelent, de utána van Zrínyi, németes helyes írással, tehát egy rövid ível, ugyanakkor vannak magyar nevű hajók is, például a Bátor. Tehát egy ilyen abszolút mix, egy ilyen német-magyar, lendületes, az ország fejlődésébe, prosperitásába vetett hitet tükröző elnevezések azért gyakran előfordulnak.
Ez az óbudai hajógyárban épült első vastestű gőzhajók egyike, 160 lóerős gőzgéppel építtetett, és 129.508 osztrák értékű forintba került. Milyen feladatot látott el ez a hajó?
Ez egy vontató hajó, az áruszállítás alapvetően uszályok vagy bárkák vontatásán keresztül zajlott. Ez egy abszolút típus hajó volt a korszakban, tehát nagyjából azt reprezentálja ez a hajómodell, ahogy a reformkori gőzhajókat el lehet, vagy el tudjuk képzelni.
Vagyis, ezt fordítsa le azért, mert én például sehogy se képzelem el őket, mert örülök, ha elképzelek egy gőzhajót. Hogy reformkori gőzhajót képzeljek el, az egy külön ügy lenne, de nekem az nem megy, mert keveset tudok a hajókról.
Igen, ez egy kevésbé kutatott téma, abszolút tradicionális, tehát a lapátkerekes gőzhajók uralták a Dunát egészen a II. Világháború utánig, amikor is a modernizáció révén ugye ezeket elkezdték szisztematikusan kivonni a forgalomból és lecserélni. Vontatóhajó az általában egy 5-6 fős személyzetet magába foglaló hajó volt, vontatmánya volt, tehát egybe kötöttek 2, 3, 4, 5 vagy 6 uszályt, és ezeket vontatták. Maga a vontatási üzem az a II. Világháború után kezdett kivonódni a forgalomból, az 50-es, 60-as évektől beszélhetünk a tolóhajózásról. Ami még érdekes lehet a hajóknál, a gallion figurák, mert amely hajók adott személyekről vannak elnevezve, például Széchenyi Istvánról, Árpád fejedelemről, vagy más ismertebb emberekről, ott a gallion figurában megfaragták őket. Ez az ordísz. De amikor egy létező szeméről van elnevezve a hajó, akkor egy létező személynek az alakját faragták meg benne.
Ugye az Árpád volt az első hajó, ami az óbudai gyárban készült, és a Széchenyi is elég hamar sorra került. Ennek az avató ünnepségén hangzott el a himnusz a ma ismert formájában először.
Így igaz.
Vezet engem Balázs. Vezet.
Így igaz. Az óbudai hajógyár tulajdonképpen egy szimbolikus térként is felfogható, hiszen az első Dunagőzhajózási Társaságot mind a mai napig egyfajta idegen, osztrák, nem magyar társaságként vagyunk hajlamosak felfogni. Leginkább azért, mert egy bécsi székhelyű, nagyon sokáig német munkanyelvet alkalmazó közlekedési vállalatról van szó, de a reformkorban ez a német-magyar kettősség jelen volt. És ennek az egyik megtestesülése, hogy a himnusznak az első megzenésített bemutatását, azt éppen ebben a hajógyárban tették meg. Ugyanakkor 10 évvel, sőt kicsit több mint 10 évvel később, Ferenc József 1857-es látogatásakor már egy teljesen más karakterű gyárt mutattak meg a császárnak, hiszen ugye az abszolutizmus éveit írjuk, tehát egy ilyen aulikus, schwarzgelb, udvarhű, német karakterű vállalatként jelent meg a császár színe előtt az óbudai hajójár.
Melyik makettet nézzük még meg? Mit nézzünk meg, Balázs?
Nekem nagy szerelmem a 19. századi hajózás, de talán ne hagyjuk ki a 20. századot.
Ne hagyjuk ki. Átléptünk abba a terembe, amely a vállalat, a magyar hajó és darugyár időszakát dolgozza föl, vagyis most már a 20. században tartunk.
A 20. század egy nagyon furcsa helyzetet teremtett az első Duna Gőzhajózási Társaság óbudai hajógyárában, mert ugye ez egy üzem volt, nem egy részvénytársaság, nem egy különálló entitás, hanem egy vállalatnak egy üzeme. a Duna Gőzhajózási Társaságnak a jelentőségét mutatja, hogy ugye német tulajdonként az Anschluss miatt a szovjetek hadizsákmányként lefoglalták és saját tulajdonként kezelték egészen 1953-ig az Óbudai hajógyárat.
Mit tudott a szocializmus kezdeni ezzel a vállalattal?
Nagyon sokáig kicsit rendezetlen volt a helyzete, tehát hogy különböző trösztök és egyéb pártigazgatói irányítás alatt működött. Egészen 1962-ig, amikor létrehoztak egy nagy egységes magyar hajó és darugyár szervezetet, és ez alatt 5 igazgatóság jött létre, melyek közül az 5 igazgatóságnak az egyike az Óbudai hajógyár volt maga. A legmagasabb kvalitású munkákat végezte az újpesti hajógyár, ez általában a méretet is jelentette, tehát hogy a tengerhajózáshoz kapcsolódó hajógyártást is. Óbuda alapvetően a tolóhajózást, uszályhajók építését, illetőleg a kicsit tradicionálisabb hajógyári tevékenységet, tehát ami a lapátkerekekhez, lapátkerekes javításhoz, vontatóhajókhoz kapcsolódik.
A 19. századról szóló teremben megnéztük a hajógyár egyik legrégebbi makettjét. A legutolsóra rá tud mutatni a térben jelenlévő legutolsóra, Balázs?
Ő lesz az, a Brezno. Egész egyszerűen azért, mert egy 1989-ben megépített vontató jégtörőről van szó, jelenleg is aktív, Pozsonyban a szlovák kollégák használják, és hát ahogy mondottam, erről a hajóról is készült. Igaz, hogy egy kicsike, 1:100 méretarányú hajómodell, ez a modell ugye 1989-90-es építésű.
Hát az ott már a búcsú időszaka.
És ez már a búcsú időszaka, pontosan.
Mekkora dolog lehetett mondjuk, amikor ezt a jégtörőt vízre bocsátották? Régen ugye akár az uralkodó, akár az ország vezetői megjelentek egy-egy vízrebocsátáskor. Később ez jellemző volt még, vagy a szocializmus ezt a hagyományt átalakította?
Mindenképpen átalakította ezt a hagyományt, már csak azért is, mert az újpesti hajógyár lett a kiemelt, a legnagyobb, a minden szempontból előtérben lévő gyáregység. Ott készültek a legmodernebb, legnagyobb, legreprezentatívabb hajóegységek. Ilyen formán minden protokollális esemény voltak éppen hozzájuk kötődött, nem pedig az Óbudai hajógyárhoz.
Ha elképzelünk egy hajógyárat, szigeten van, kell hozzá víz, kell hozzá egy csomó minden, de télen-nyáron működnie kell, miközben az időjárás mégiscsak változik. Téli kikötő is volt.
Igen, a hajógyártásban régebben legalábbis, tehát a 1960-as évek előttet értve ez alatt, volt egyfajta szezonalitás, tehát maga a hajózás, mint tevékenység, általában novemberig tartott, és volt egy szezonnyitó, ezt általában márciusban szokták megtartani. A hajógyári munkákban a téli időszak általában a csendes javítás időszaka, tehát hogy itt általában kazánt szereltek, vagy egyszerű famunkákat reparáltak a hajókon, amiket meg lehetett csinálni tulajdonképpen egy ilyen lezárt, leponyvázott, nem működő hajókon.
Egy gyár anatómiája az Óbudai hajógyárunk története címmel jövő tavaszig látható kiállítás Óbudán. Itt készült mai műsorunk. A felvételt Dany Zoltán rögzítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsók György. Adásunkat 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu felületén. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Pálfi Balázs nevében is. Bakanitát hallották. Ha idejük engedi, kérem rádiózzanak tovább.